Erdélyhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultra rövid hullámú frekvencián sugározzuk.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel folytatott kétoldalú tárgyalást a törökországi Antaliában, tájékoztatta az MTI-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A felek Magyarország déli irányú energiaellátásának biztosításáról egyeztettek. Ukrajna ellenséges magatartásának köszönhetően hazán keleti irányú gázellátása gyakorlatilag megszűnt, ezért csak a török áramlaton keresztül képes biztosítani a biztonságos energiaellátást, valamint fenntartani a rezsicsökkentést, tették hozzá a közleményben. A felek tárgyaltak továbbá a magyar-török gazdasági, katonai és védelmi együttműködés fejlesztéséről. Az Európai Bizottság sok hibát követett el az elmúlt hetekben, ez vezetett a jelenlegi nehéz vámhelyzethez, de az utóbbi évek válságai is bebizonyították, hogy a brüsszeli testület nem képes az Európai Unió vezetésére nehezebb időkben. Erről beszélt Szijjártó Péter az Antaliai Diplomáciai Fórum panelbeszélgetésén. A külgazdasági és külügyminiszter meglepetésének adott hangot azzal kapcsolatban, hogy a világgazdaság számos szereplőjét és sok brüsszeli vezetőt is készületlenül értek a friss amerikai vámintézkedések, ugyanis Donald Trump tavaly novemberi elnökválasztási győzelme óta nyilvánvaló volt, hogy hivatalba lépését követően patrióta politikai és gazdasági stratégiát követ majd, amelynek ez is részét képezheti. Kiszélesíthetik az árrésstoppot, jelentette be Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök elmondta, a kormány elszánt, hogy fellépjen az infláció ellen, és a telekommunikációs, valamint a bankszektorban is megtörténtek már az árcsökkentő lépések. Ismét hangsúlyozta, hogy az orosz-ukrán háború az oka az inflációnak, ezért támogatni kell a béketörekvéseket. A kormányfő úgy vélekedett, nem igazságos, hogy akinek nincs gyermeke, az jobban él, mint akinek van, az édesanyákat kell támogatni, és aki gyereket vállal, az élete végéig ne fizessen személyi jövedelemadót. Azért küldték az EP képviselőket Brüsszelbe a magyar emberek, hogy ott Magyarország érdekeit képviseljék, mondta Orbán Viktor, Kollár Kinga a tiszapárti politikus korábbi nyilatkozatára reagálva. A miniszterelnök emlékeztetett, az elhangzottak szerint az ellenzék annak körül, ha romlik a magyarok életszínvonala, mert akkor erősödnek a Fidesz-KDNP-vel szemben álló erők. A miniszterelnök azt mondta, Gyurcsány Ferenc összödi beszéde óta nem volt ilyen a magyar közéletben, és felhívta a figyelmet arra, hogy az uniós pénzek felét már sikerült hazahozni. Jövő héten kezdődik a kormánypártok Ukrajnáról szóló vélemény nyilvánító szavazása. Az interjúban ezzel kapcsolatban elhangzott, a magyar embereket megkérdezték korábban a migrációról és a gyermekvédelemről is, most pedig fontos, hogy Ukrajna gyorsított felvétele az Unióba tönkretenni a magyar családokat. Orbán Viktor videóüzenetben fejezte ki támogatását Alekszandr Vučić szerb elnök és a kormánypárt által szervezett hétvégi belgrádi demonstrációhoz. A magyar miniszterelnök párhuzamot vont a szerbiai és magyarországi belpolitikai helyzet között, kiemelve a külföldi befolyás veszélyét. Az új vámintézkedések miatt világszerte megnövekedett a gazdasági és pénzpiaci bizonytalanság, ebben a helyzetben a Magyar Nemzeti Bank továbbra is a stabilitást előtérbe helyező, fegyelmezett monetáris politikát folytat, jelentette ki a jegybank elnöke. Varga Mihály közölte, az alacsonyabb növekedési és a magasabb inflációs kockázatok Magyarországra is hatással lehetnek, de a gazdaság alapjai stabilak. Az MNB elnök előzőleg az Európai Uniós gazdasági és pénzügyminiszterek, valamint jegybank elnökök ülésén vett részt Varsóban. Miután csütörtökön a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is bruttó 12-12 forinttal csökkent, hétvégétől újra ugyanennyivel kevesebbe kerül mindkét üzemanyag, írta meg a holtankoljak.hu portál. A benzin átlagára 583, a gázolai 593 forintra mérséklődik. 2025. februárjában az ipari termelés volumene 8,7, munkanaphatástól megtisztítva 8%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, erősítette meg második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. A feldolgozóipari alágak mindegyikében visszaesett a termelés, legnagyobb mértékben a villamos berendezés gyártásban. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 1,3%-kal kisebb volt a januárinál. Másfél millió eurós pályázat nyílik magyar űripari cégek számára, jelentette be Szolnoki Szabolcs. Ez hozzájárulhat a szektor fejlődéséhez és nemzetközi integrációjához, mondta el a technológiáért felelős helyettes államtitkár. A rendőrök 6017 sebesség túllépést mértek a Speed Marathon elnevezésű 24 órás országos sebességellenőrző akcióban szerda reggeltől csütörtök reggelig, közölt az országos rendőrfőkapitányság. Felhívták a figyelmet arra, a gyorshajtás a közlekedési balesetek egyik legfőbb oka. Végül az időjárásról. Komoly felhős derült lesz az ég a folytatásban, csapadék nem valószínű, a szél továbbra is élénk erős lesz. A hőmérséklet a reggeli órákban 3-4, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Napverse.
Az ember végül homokos, szomorú, vizes síkra ér. Szétnéz merengve, és okos fejével biccent. Nem remél. Én is így próbálok csalás nélkül szétnézni könnyedén. Ezüstös fejszel suhanás játszik a nyárfa levelén. A semmi ágán ül szívem. Kis teste hangtalan vacog. Köréje gyűlnek szeliden, és nézik, nézik a csillagok.
József Attila Reménytelenül című versét Jordán Tamás előadásában hallották. József Attila a 20. századi magyar költészet egyik legkiemelkedőbb és legismertebb alakja. 1905. április 11-én született Budapesten. Apja szappanfőző munkás, anyja mosónő volt. Az apa 1908-ban elhagyta családját. Nagy szegénységben éltek. 1910-ben Attila Öcsödre került nevelőszülőkhöz. 1912-ben tért vissza Budapestre. Édesanyját 1919-ben veszítette el. A következő évtől a Makói gimnáziumban tanult. Ekkor ismerkedett meg Juhász Gyulával. Az ő segítségével és előszavával jelent meg első verses kötete, A szépség koldusa. 1924-ben a Szegedi Egyetem magyar-francia szakára iratkozott be. Innen azonban Tiszta szívvel című verséért eltanácsolták. Ezután Bécsben, majd Párizsban tanult. Tagja lett az Anarchista Kommunista Szövetségnek. 1927-ben tért haza Budapestre, 1930-ban pedig belépett a kommunisták magyarországi pártjába. 1934 után szociáldemokrata és liberális körökkel talált kapcsolatot. A Baumgarten alapítványtól 1935-ben segélyt, a következő évben jutalmat kapott. utolsó kötetem 1936-ban jelent meg Nagyon fáj címmel, ám ez sem hozta meg a várt elismerést. József Attila 1937. december 3-án Balatonszárszón hunyt el. 1938-ban posztumusz Baumgarten díjat kapott, 48-ban életművét Kossuth díjjal tüntették ki, 2001-ben pedig posztumusz Magyar Örökség díjban részesült.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2025. április 11-e péntek van. A közéleti adás szerkesztője Klész Báta nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban a Harlekin Bábszínház idei évadának utolsó bemutatójáról, a Nyúl Péter kalandjairól beszélgetünk. Majd a folytatásban bemutatkozik a budapesti Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium kórusa is. Ha tehetik, tartsanak velünk!
A salon következő is, ha jól tudom, egyben az utolsó bemutató a Harlekin Bábszínházban a Nyúl Péter kalandjai, akivel most beszélgetek, a rendező Varga Péter Róbert és Bankó Bence. Április 12-e, és ez egy igazi óvodás, kisiskolás gyerekeknek és szerintem szüleiknek, pedagógusaiknak, mindenkinek egy nagyon nagy élmény, mert a Nyúl Péter történeteit, ha bárki is ismeri, ez egy nagyon kedves, nagyon szerethető, nagyon bájos történet, ami viszont mindenképpen érdekes. Én már hallottam a rendezőtől, Pétertől ennek az előtörténetét, hiszen ezt egy 19. században élő illusztrátor, úri hölgy, igen, aki egy nagyon érdekes életet választott magának, tehát ő a gazdag életből kimenekült vidékre, ő volt Beatrix Potter, aki tulajdonképpen illusztrátorból lett író, vagy ha nem is lett író, de mindenképp a saját képei inspiráltak rövid történeteket. Tehát valami ilyesmit hallottam tőled, de ezt sokkal jobban el tudod mondani.
Hát igen, Beatrix Potter vegetariánus korban élt Angliában, nagyon gazdag szülők gyermekei volt. Ugye a család azt a sorsot szánta neki, hogy akkor ő is az anyuka példáját követve egy nem házi asszony, hanem házi úrnő lesz egy gazdag férje, ő otthon ül, rendbe tartja a háztartást, a házat, partikat szervez, csipkét var, hímez, hámoz. Hát a Beatrix Potter ennek teljesen az ellentétét szerette volna megvalósítani az életébe. Nagyon, nagyon szépen rajzolt, és ezt a rajz készségét a szülei nagyon támogatták. Volt, és hogy ő nagyon-nagyon-nagyon szépen rajzolt, és ezt támogatták a szülei. Voltak vidéki, Skóciában volt összesen vidéki birtokok, ahova kijártak, és ő nagyon-nagyon szeretett rajzolni és festeni, akvareleket készített. Az öccse pedig ő nagy bogár és állatgyűjtő volt, de mind a ketten a ház mindig tele volt ilyen bogarakkal, állatokkal, talált állatokkal. Ő nagyon-nagyon már gyerekkorában is közel került a természethez, és mikor felnőtt, akkor ugye ő nem akart beállni az édesanyja utána következőnek a sorba, hanem önálló életet akart élni, és végül is maga a könyvek is úgy születtek, hogy ezek ilyen kis könyvecskék voltak, megkeresett egy könyvkiadót, hogy adják ki a könyveit, és ő úgy csinált könyveket, ezek úgy születtek, hogy voltak ezek az illusztrációk, amik általában ugye állatok voltak, emberi millióbe ábrázolva és elfoglaltsággal, egy horgász béka, vagy egy különböző házi állatok, különböző emberi dolgokat csináltak, főztek, szerettek, tevékenykedtek, És ugye ezek, voltak ezek a kis rajzok, vagy kis akvarellek. És ő ezekhez írt történeteket. Először voltak meg a képek, és utána hoz lettek a történetek, és ezt a, én úgy tudom a történetet, hogy a nevelőnőjének a kisfia megbetegedett, és ő ezzel kedveskedett neki, hogy írt neki levelet, belerakta az illusztrációkat, és az illusztrációk mellé, és ezek a képek mellé írt meséket, történeteket, és ebből nőtte ki magát ez a könyv, és akkor ezzel keresett meg egy könyvkiadót, hogy voltak a képek, és voltak a történetek. Hát ugye abban az időben, ugye, hogyha egy nő megkeres egy ilyen
könyvkiadót, jobb esetben akkor nem foglalkoznak vele, vagy pedig az férfi árnyévvel, tehát hogy
hát, vagy ebben az esetben az történt, hogy ő elég karakánul kitartott a történetemet. Erről készült is egy film, ami nagyon bájos, de hogy ugye az volt, hogy mégis kiadták a könyvet, és nagyon nagy sikere lett. Nagyon nagy, nem várható sikere lett. És később ő fel is adta ezt a nagyvárosi életet, kiköltözött vidékre, és ő ott egy nagyon-nagyon komoly vidékvédelmi programba vett részt. Ez vitte nagyon komolyan az angol vidéknek a hát, hogy védjék meg az angol vidéknek a millióját, a természeti környezetét, akik nagyon nagy aktivistája volt.
Kanyarodjunk vissza, hogy mondjuk az a viktoriánus korból már most azért ugrunk majdnem 150 évet az időben, és 2025-ben az Egri Harlekin színpadán, amit mi a Beatrix Pottertől megkaptunk, a Szabó Attila írta színpadra.
Igen, ő Szabó Attila írta színpadra, ami ugye igazából a sok kis történetből egyetlen egyet választottuk ki, ez a Nyúl Péter kalandja, ami arról szól, hogy Péter a édesapja elvesztése után, akit igazából úgy vesztette el, hogy a papa bement egy olyan kertbe, ahova nem kellett volna. Péter ő egy ilyen felnövekvő korban lévő egy fiatal ember, akinek a felnőtté válás történetét próbáljuk megmutatni ovisoknak, hogy ő is bemegy ebbe a kertbe. Annak ellenére, hogy az édesanyja azt mondja neki, hogy ne menjen oda, mert ez egy tiltott hely. És ezzel a kis történettel a szeret, vagyis igazából maga a Beatrix Potter történet az annyi, hogy Péter bemegy a kertbe, majdnem elkapják, ott marad a kabátja, és fogja magát, visszamegy a kabátért, és a kertet is lerámolja, és ennyi igazából a kis története a Beatrix Potternek. Mi abból ezért az Attila ebből kanyarított egy ilyen felnőtti válás történetet, ami ugye arról szól igazából, amit szerettünk volna kikristályosítani ebből a történetből, hogy mi a vakmerőség és a bátorság közötti különbség. Na most, hogy erről ovisoknak hogy fogunk tudni érvényesen beszélni, hogy mi a bátorság és a vakmerőség közötti különbség. Na most ezen dolgozunk, hogy ez megtörténjen.
Bankó Bence, aki Nyúl Pétert személyesíti meg. Hát igen, pont ezen gondolkoztam én is, miközben ugye a történetet hallgattam, hogy ezt mennyire lehet bátorságnak nevezni, mert a bátorság az, amikor valaki okkal és elvileg úgy szánja az erejét vagy bátorságát egy tetthez, hogy azért abból jósulhat ki. Azért egy oroszlán barlangjába bemenni, az semmiképp nem egy, főleg miután a saját apja példáját előveszítette, amúgy hogy értékeled saját magad, anélkül, hogy az egész történetet tudnánk, bátor voltál, bátor leszel, vagy vakmerő?
Én azt gondolom, hogy egy felnövés történethez hozzátartozik az, hogy megtanulja a saját határait. Egy felnövő ember, kis ember, és ahhoz, hogy a határainkat megtanuljuk, ahhoz azt feszegetni kell. Tehát nagyon sok mindent szerintem ki kell próbálni először, hogy utána megértsük azt, hogy oké, erre nincsen szükség. És ez egy ilyen történet Nyúl Péter szempontjából is, hogy kipróbálok, ráadásul van is előtte egy példa, igaz, ellenpélda is, de azt feltételezhetjük például, hogy az apa többször is bement, és csak egyszer kapta el, igaz, az végzetes volt, de hogy ez a fajta apa kép, azt gondolom a fiú az megpróbálja túlszárnyalni. Tehát, hogy ott van ez az apa kép, aki bement, akkor én Utána csinálom, és én jobb leszek. Én nem követtem el azt a hibát, amit ő.
Olyan sok mese foglalkozik ezzel most a nemzetközi meseirodalomban, és most hirtelen az Oroszlán királytól a magyar történetben a VUK, tehát, de most csak két példát ragadtam ki, aki ugye rögtön a történet elején az apát elveszítik, és valóban, ahogy Bence mondja, akkor is az apanyomát követem, és bebizonyítom, hogy akkor túlszárnyalom őt, de nem azért szárnyalom túl, hogy mert én jobb akarok lenni, hanem hogy ő még odafentről is büszke legyen rám valahogy. Én ezeket így tudom elképzelni, nem tudom, hogy ti hogy gondoljátok. Vagy
szerintem ez egy fiatalemberben ez egy alap hajtóerő és motivációs erő. Igazából, hogyha ez nem történne meg minden fiatalembernél, és akkor még mindig a barlangba laknánk. De hogy ugye kell valami, ami tovább visz. Kinél milyen történetekben lépi tovább az édesapját, hogy milyen léptékkel, de az, hogy tovább vigyünk valamit, az egy alap felhajtó erő az életben szerintem. Az, hogy ez most, hogy most büszke lesz rám az apám, vagy nem lesz büszke, az inkább ennek egy következménye, vagy egy igen, következménye, de az alap, az szerintem az egy ilyen alap életfunkció, vagy nem tudom.
Mert jaj, a nyár, mint lepke röppen, és ősszel minden oly riadt, és télen sűrű lassú ködben dideregnek a nyúlfiak. Tavasz, te cuppanásnyi szikra, ha tappancsod a sárba lép, vidorság száll a kis nyuszikra, s megédesül a sárga rét. Bajusz pödörsz a napsugárból, s ugrálsz, mint gyönge lenge nyúl. Ó, jaj, tavasszal szép az ábor, és sokkal később alkonyul.
Folytatjuk a beszélgetést Varga Péter Róberttel, a Nyúl Péter kalandjai című előadás rendezőjével és Bankó Bence bábszínésszel.
Ez a büszke lesz rám valaki, azért nekem erre van mondatom, amit én olyan belsővel mondok ki, hogy hát az mindenki büszke lesz rám, de oké, hogy mindenki, de ott fönn is.
De ez szóval, az, amit hogy, mondtam, igen.
Tehát, hogy erre nekem mondatom is van, amit én ezzel a motivációval mondok.
Igen,
de, igen, igen, de pont ezt mondtam, hogy ugye már itt a földi létben nem tudja, hogy én mit tettem, de hogy odafent legyen büszke. Ez a fejlődés történet. Ez végig megy azon az íven, amit az ember ugye elvárna, illetve amit mondjuk egy óvodás gyerek, egy kisiskolás gyerek ezen a hogyan lesz a frissen édesapját elvesztett Nyúl Péterből egy hirtelen az életbe csöppent. Az életben a helyét megálló fiatal nyúl.
Hát, hogy az ember az mit vár el egy ilyen történettől, az szerintem mindenkinek más lehet az elvárása. Én azt gondolom, hogy mind Nyúl Péter, mind pedig a néző fog tudni ebből tanulni. Ilyen van egy íve, van, amit mondtam, ez a határfeszegetés. Megnézzük a határt, megnézzük újra egy kicsit kitágítva azt a határt, és amikor azt érzem, hogy itt a határom, elértem, akkor hál' Istennek azért a mi darabunkban van egy feloldó, megoldó, új példakép, aki példával járhat elő, aki aztán utána mond egy konklúziót is, és ebből azt gondolom, hogy Péter tanulni fog. Vagy nem, de az már a második rész.
Igen, ne áruljunk el mindent. Az alaptörténet az jó, hogy elmondjuk, a többit meg tudja meg mindenki, hogyha eljön megnézni. Az előadásban ugye rendező főszereplővel beszélgettek, kik még a többi alkotótársaitok?
Hát ugye, ahogy mondtuk, a Szabó Attila írt a színpadra, Grosmit Erik tervezte a bábukat, illetve a látványt. A Zádori Szilárd a színház helyi zeneszerzője írta a zenét.
Van egy, ez nagyon érdekes egyébként, szóval, hogy még hárman játsszuk Lajhó Máté, akit egyetemi hallgatóként gyakorlatot végez, Bence Móni és Bábinszki Ági pedig a társulatnak a tagjai, és így négyen vagyunk a színpadon, Só Gyöngyvér pedig segít nekünk
bábokat
mindennel,
mozgatni.
Igen. És szóval ez nagyon érdekes, hogy ki mit játszik a darabban, mert hogy...
Mindenki sok minden?
Mert mindenki sok minden, ráadásul.
Te se csak Nyúl Péter karaktere leszel? Vagy?
Nem, mert hogy egy nagyon érdekes technikát használunk, mert hogy ugyan bábnak van kiírva, bábjátéknak és kesztyűbáb sok rész, de egy nagyon érdekes árnyjáték a műfajunk, ez egy műfaj, lehet így nevezni. Szóval, hogy árnyjáték a műfajunk, ami egyáltalán nem hasonlít az eddigi munkáimhoz, de még így báb kereteken belül se, sokkal inkább a filmhez hasonlít, és nem is a filmnek az az oldala, amikor a kamera előtt állunk, hanem hogy mi vagyunk a kamera mögött, és egy képi megjelenítést kell megformálnunk. Tehát gyakorlatilag mi a végeredményt nem is ismerjük, és ezért mindenki csinál mindent. Az egyik kezem ezt, a másik azt, de közben a fejemmel úgy kell hajolni, hogy képben ne legyen benne.
Tehát alapvetően ez most az a fajta újdonság báb technika lesz, hogy fekete ruhában sem látszódtok, tehát csak is kizárólag a báb figurák fognak.
Nem.
Még
nem.
Azok sem, tehát azok
nem.
Is csak árnyként.
Nem.
Húha, akkor én se értem.
Ez, igen, igen. A területünk az a nyúlodú, ami egy nagyon puha, kényelmes, biztonságot jelentő hely, és itt vagyunk kesztyűbábok. És az odakinti világ, az pedig egy borongósabb, kétpólusú, tehát vagy fény, vagy árnyék típusú, élesebb, hegyesebb világ, ahova mi nyulakkal, a kesztyűbábokkal is csak árnyként jelenünk meg, ehhez pedig a technika, hogy van egy nagy fehér vászon, mi át tudunk mászni ebbe a másik világba, és ott már csak árnyékként fölfele dugjuk a kezünket, és árnyékként jelenünk csak meg. Tehát itt a szereplők, mármint hogy magát a színészt nem fogja látni az ember. De innen előre tudunk jönni mindig, amikor a meleg békés kuckóban vagyunk, és akkor mi is látszódunk, meg a bábok is. Na és akkor itt a kinti világnak a megjelenítésében van az, hogy mi ugyan még a bábok vagyunk, hogy össze lehessen rakni a kettőt, tehát ennek van valami puhasága, de kb. Minden más, ami a kinti világhoz tartozik, az meg még inkább elnagyoltan hegyesebb, élesebb, szögletesebb.
Ilyen technika nem tudom, hogy volt-e már itt Tegerben, de feltételezem, hogy ez a rendező ötlete volt, hogy valahogy ilyen fajta színpadi megjelenítést alkalmaz.
Igen, én abból indultam ki, és ez hosszú út volt, mert hogy ugye nagyon szépek ezek az említett illusztrációt, az illusztrációkat naívan azt gondoltam, hogy ezeket meg lehet áncínházban eleveníteni, úgy, hogy izgalmassá, és nem egy illusztráció lesz, hanem meg tudjuk őket tölteni játékkal, drámával, szituációkkal. Sokat gondolkodtunk a tervezővel, az Erikkel ezen, és rájöttünk, hogy más megoldást kell találnunk, és a Beatrix Potternek az illusztrációit, mint megjelenítést el kell engednünk, többek között azért is, mert jogilag ez, szerzői jogilag ez így nagyon necces. Mert ugye valaki birtokolja ezeknek az illusztrációknak a jogát. De hogy a másrésztről pedig az, hogy színes árnyakat tudjunk csinálni, ahhoz egy nagyon, nagyon bonyolult és nem is biztos, hogy annyira izgalmas játékmódot tudtunk volna találni. Inkább ahhoz abba az irányba mentünk el, hogy az ánszínháznak azt a fajta az illusztrációt, vagy a képalkotástnak a módját és a technikáját, és ahogy a képet alkotunk, azt próbáljuk meg megtölteni drámával, feszültséggel és helyzetekkel. Hát ezen dolgozunk, hogy ez működjön, és ez érvényes legyen a történetben. Dolgozunk.
Lassan itt a véghajrá. Hát mindenképpen egy izgalmas, egyedülálló előadás lesz, és az az érdekes, hogy tényleg valóban kicsiknek, tehát ugye itt nagyon fontos az, hogy a kicsi ugyanúgy megértse azt a történetet, és hogy aki kíséri őt, mert nyilván a kicsikkel kíséri is jön, nekik is élvezetes legyen, mert itt ugye most több generációnak kell azért egy kellemes élmény biztosítani.
Igazából én mindig is azt gondoltam, hogy nekünk van egy családi bábszínházunk, a feleségemmel csináljuk az Irano színházat, és nekünk az nagyon-nagyon fontos, és amióta csináljuk, hogy családoknak csináljunk bábszínházat. Ezt mindig úgy szoktuk mondani, vagy úgy szoktuk megfogalmazni, hogy úgy csinálunk történeteket, hogy a felnőttek is értsék. De hogy a családot kell bevonni, hogy ez egy közös élmény legyen. Én egyszer láttam egy képet, beszélgetés folyamán, amikor egy mesemondó ott ül, és mondja a mesét, egy ilyen régi kép. És összeszámoltuk, hogy 4 generáció ül ott, szájtátva, és hallgatja a mesélőt. És ez a kép az annyira beégett nekem, hogy valahogy ehhez mindig így visszatérek, mint...
Hogy na, te is ilyet akarsz csinálni.
Igen, hogy ez mindenkinek szóljon.
Hát abszolút.
Mindenki vigyen el valamit belőle.
Így van, tehát hogy ez tényleg ez a lényeg, hogy nem csak gyerekeknek, hanem tehát, hogy mint tudom, egy társasjátéknál 9-től 99 éves korig, tehát hogy egy előadásnak is ilyennek kell lenni. Hát azt gondolom, hogy a gyerek meg a felnőtt hasonló dolgokat, de más, tehát mondjuk az nagyon érdekes technikát nyilván egy felnőtt különösen fogja értékelni, de hát ez egy nagyon izgalmas kihívás lesz, úgyhogy sok sikert nektek. Varga Péter, Robert, Bankó Bence, köszönöm szépen.
Köszönjük.
Sutyomban, keltemben rám fagyott a dég. Reggelre ormótlan farkas lettem, báránybőr bundákat adtam, vettem, őz után futottam, röpített a szél. Egyszer volt, hol nem volt csali mese, négy kézláb indultam hazafele, bölcsbagolytól kérdem, ki is vagyok én. Varjú azt károgja, papsi füles, lótás futás van ki, nagyon ügyes, farkas el nem kapja,
koncertet adott a MÜPÁ-ban még februárban a budapesti Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium kórusa. Az iskola öreg diákjaiból szerveződött Szent Angéla kórus karnagyával, Seminné Menyus Gabriellával a kórus életéről még a februári koncert előtt beszélgetett Császi Erzsébet.
Nagyon büszkék vagyunk az iskolánkra, mert a művészeti képzést nagyon fontosnak tartjuk. Nem is az énekes szekcióval kezdeném, hanem röviden elmondanám, hogy talán 30-40 évre nyúlik vissza a rajztagozatnak a megléte, ami a mai napig is kitartóan működik, és aztán 2009-ben kaptunk engedélyt a tartományfőnökségtől, és azóta is támogatják, hogy az iskolán belül egy énekes iskolát indítsunk. Az énekes iskolai képzés, ha kezdetekre megyünk vissza, akkor azt lehet mondani, hogy hát a Szent István utáni Magyarországon már behozták a bencés szerzetesek, és az élete onnan kezdődött, és a török időkig tartott folyamatosan, nagyon híresek voltak a budai szkóla például, és aztán a török időkre természetesen elhalt ez a kezdeményezés, és Kodály szerette volna ezt újra föléleszteni, de azt meg a kommunizmus nem engedte, úgyhogy igazából a 90-es években indult újra Magyarországon az énekes iskolai képzés. Mi 2009-ben indítottuk be Budai Ferences Énekes Iskola néven, úgyhogy az általános iskola a párhuzamosan működő két osztálya közül az egyik, az rajztagozatos maradt, a másik viszont énekes osztály lett. Nem énektagozat, mint a zenei általános iskolák, hanem énekes osztály, vagyis több óraszámban tanulják a az éneket, és kórusgyakorlatok egészítik ki a stúdiumokat, és nem csak az iskolán belül működő kórusokon vesznek részt a gyerekek, hanem rendszeresen liturgikus szolgálatot látnak el, hiszen az egésznek a lényege az, az kellene, hogy legyen, hogy idővel a templomaikba újra énekeljenek az emberek, és a fiatalok abban üljenek be, hogy mindaz, amit itt megtanulunk, Kodály módszer alapján, és a népénekek, és a gregorián hagyomány, és az európai többszólamúságnak a kiváló darabjai, azok mind a gyakorlatban, a templomban hogyan illeszthetők be a liturgiába, és ez hogyan emeli a liturgia fényét, és egyúttal a mi lelkünket is a magasságba. Tehát ez lenne az énekes iskolai képzésnek a lényege. 15 éve, ha tanévekben számolunk, akkor most ez lett a 16. Indult meg az énekes iskolai képzés, és ugyanebben az évben alapítottam meg én is a saját kórusomat a végzett gimnazistákból. Én jelenleg 26. évemet töltöm a Szent Angéla iskolába, és mindig is nagy kórus életet csináltunk itt az iskolán belül, úgyhogy erre nagy volt az igény. Tehát két olyan intézményen belüli intézmény jött létre, ami azóta nagyon szépen kinőtte magát. Az öreg diák kórussal én rengeteget utaztam, főleg a Közel-Kelet felé, az üldözött keresztény testvérekhez. Szentföldön jártunk, Egyiptomban, Jordániában, Törökországban, nem is tudom, fősorban legutoljára Rómában voltunk, és visszük a magyar kultúrának, a magyar zenei értékeknek a legszebb kincseit. Az énekes iskolában pedig ugyanezt kicsiben csináljuk, és próbáljuk a gyerekeket arra ösztönözni, hogy minél magasabb szinten sajátítsák el ezt a kulturális anyagot. Az anyag többsége az egyházi ének, de ugyanúgy népzenét és többszólamú zenét tanulnak a gyerekek, és aki amire már képes, azt rögtön igyekszünk a gyakorlatba beültetni. És hála Istennek a 10. évfordulóra 5 évvel ezelőtt egy nagyon érett társasággal már előadtunk egy középkori Dániel játékot, sztenírozva hangszerekkel, és tavaly pedig megcsináltuk a Számus Hungáricusnak a 100. születésnapjára Kodály hatalmas nagy művét, Pest-Buda-Buda Egyesítésének 150. évfordulójára. Akkor dolgoztunk először a Szent István gimnázium jubileumi zenekarával, Juhász Bence vezényletével, és olyan gyümölcsözőnek tűnt ez az első őrült nagy koncert, hogy ezt a párosítást, ezt a zenekart kértük föl most is, hogy erre a 15 éves jubileumi koncertre álljon mellénk. Ráadásul olyan szerencsésen jött ki, hogy a zenekar maga is jubilál, ők 30 éves jubileumot ülnek. Ennek a koncertnek az a különlegesség, akár csak a tavalyi Számus Hungáricusnak, hogy nem csak az énekes iskolai kórusok alkotják az énekeseket, hanem az énekes iskola mellett az emlegetett öregdiák kórus, a gimnáziumi kórus, és mellette a kolléganő, Zsirákné Kemény Kinga tanárnő életre hívta tavaly már a szülőkből alakult kórust is, vagyis akinek kedve és ideje és energiája engedi, az ilyen projekterekre, mint tavaly a Számus Hungáricus, az idén a Kármel Burána bekapcsolódik, 60-70 szülő szokott jelentkezni, és rendkívül kitartóan járnak a heti próbákra, úgyhogy így állt össze a 300 tagú énekar, illetőleg még egy különlegesség is lesz most az idén. Juhász Bence, a karmesterünk, Kecskeméten a Kodály Intézetben is tanít, és ott van egy 40 fő körüli növendékcsapat, akik mondhatjuk, hogy talán ilyen értelemben profi zenészeknek készülnek, és hát Bence kérte, hogy ők is hadd álljanak be, hogy egy ilyen nagy közös élmény is kedvet csináljon, hogy majd szívesen dolgozzanak kórusokkal, úgyhogy ők is részesei lesznek ennek a 300 fős kórusnak.
Térjünk vissza az öreg diákokból alakult Szent Angéla kórusra. Rómában voltak az ősszel, októberben. Ez két nevezetes eseményhez is kapcsolódik. Az egyik az, hogy október a Rózsafűzés tüzér hónapja, a másik pedig, hogy a magyarok nagyasszonya ünnepe. A római Szent Péter Bazilika altemplomában van a magyar kápolna, és ennek is a titulusa. Milyen érzés volt a pápának énekelni, és mivel léptek fel? Milyen volt a fogadtatás?
Nagyon felemelő, és meg sem nagyon lehet fogalmazni szavakban, hogy az ember ilyenkor mit él át. Hívő emberekből áll az énekkar minden egyes tagjának, nem csak az éneklés fontos, hanem a saját hitében való növekedés, és itt természetesen egy kicsit zarándoklat is volt. Ráadásul október 23-án nemzeti ünnepünkön volt ez a nyilvános audiencia Szent Péter téren, úgyhogy erre hivatkozva kértük a szervezőket, hogy a Szent Atyának énekelhessünk, és egy Lisztmotettát énekeltünk, és hát amikor hallottuk, hogy ki van hangosítva az egész Szent Péter térre, hát azért az hideglázásosan szép élmény volt. A Szent Atya ott jött el mellettünk, sőt, fotót készített az énekarral, amivel nagyon büszkék vagyunk, és azt gondolom, hogy a zenénvel együtt ez a fizikai közelség és az a kisugárzás, ami a Szent Atyából árad, ez nagyon megerősítően hatott ránk. Másnap pedig az Il Gesù-ban, talán a legcsodálatosabb templomok egyikében volt egy önálló koncertünk.
Találkoztak-e magyarokkal?
Találkoztunk magyarokkal, igen, kint élő tanuló diákokkal, kint élő szerzetes nővérekkel, és nem is csak ez az érdekes, nekem mindig az az érdekes, amikor a kint élők, vagy a nem magyarok, külföldiek jönnek oda, és álmélkodva kérdezik, hogy és ez a darab mi volt, és az a darab, és ezek a csodák, ezek magyar darabok, kodályművek, lisztművek, és egyszerűen felemelő érzés az, hogy az ember ebből a kis hazából milyen kulturális kincseket tud a világnak megmutatni, és hogy erre reagálnak. Népdalfeldolgozásoktól elkezdve egyházi műveken keresztül nagyon tudatosan és nagyon odafigyelve válogatom meg mindig, hogy mi az, amit megmutassunk. A Carmina Burana onnan jött, hogy tavaly kodállyal dolgoztunk, és a Psalmus Hungaricus előtt minden kórusunk önállóan is bemutatott egy-egy kodályművet. Csak kodálymódszer nagyon híres, világszerte híres. De nem csak ez az egyzenei oktatási módszer van, hanem orfnak is van egy úgynevezett orf módszere, egy német, egy teljesen más dologra alapuló módszer, a lényege tömören összefoglalva, hogy vagy énekel, vagy valamilyen hangszert fogjon a kezébe. A legkisebb gyerek is, és legyen részese aktívan és cselekvően az alkotó folyamatnak, amikor létrejön egy élményszerű előadás, és ez az, ami igazán fejleszteni fogja az érzelmi intelligenciát, a koncentrációját, és egyáltalán nyitogatja az értelmét és érzelmét a világra, és valahogy úgy automatikusan jött, hogy hát a Kodály módszer után akkor most egy Orff módszert, vagy ha nem is a módszer, de magát azt a nagyon híres, mert amit talán nincs ember Európában, aki ezt ne ismerni, és azt kell mondanom, hogy bejött, mert a gyerekek, hát nem mondunk ilyet egyházi iskolába, hogy imádják, mert nem imádják, de hát hallatlanul szeretik, tehát nagyon jó érzés, hogy szeptember óta a folyosón szünetekben itt-ott egyes sarokban fölcsendülnek a kis dallamok, amiket ők már maguknak és a maguk örömére énekelnek, úgyhogy nagyon várjuk ennek a műnek a megszólalását.
Folytatjuk a beszélgetést Sirákné Veréb Kingával és Seménné Menyus Gabriella Kanaggyal.
Milyen tervei vannak a kórusnak?
A tervekről nem biztos, hogy szeretnék még beszélni, megvannak a tervek. Talán annyit árulnék el, hogy ennek a mostani Kármen Buránás koncertnek a célja egy jótékonysági koncert. Az iskolának van egy új aulája, ami 600 fő fölött képes befogadni a közönséget, és egy gyönyörű színpada, fénytechnika, hangtechnika, és szeretnénk most egy olyan jó minőségű zongorát beszerezni, amivel megnő annak a lehetősége, hogy milyen koncerteket szervezhetnénk, akár jótékonysági koncertet, akár a saját növendékeinket tudnánk kísérni, tehát de ez nem egy gyakorló zongora, hanem ez egy igazán jó minőségű zongora. Egyébként meg a kerületnek is talán érdekes lesz, mert ekkora előadóterem az egész kerületben nincsen, és hallatlan széles összefogás mutatkozott meg ennek a célkitűzésnek a kapcsán, mind anyagilag, mind a támogatást egyéb módon megmutató, akár szülőknek és hozzátartozóknak a rengeteg munkája, amivel ezt az egész több hónapos munkát megtámogatták azért, hogy itt a befolyó összegből meg tudjunk venni egy igazán tartósan jó minőségű, szép hangszert.
Önök gyakran jótékonykodnak, Kárpátalján is jártak, egy óvodára gyűjtöttek.
Óvodára is gyűjtöttünk, voltunk Délvidéken a gimnáziumi kórussal, de szinte mondhatom, hogy rendszeresen a pesti ferenceseknél Nagyböldben szokott lenni ilyen jótékonysági koncertünk, mindig megvannak azok a célok, amikre lehet gyűjteni. A Covid éve után a Rekuci alapítványnak közel 2 millió forintot gyűjtöttünk össze, de volt olyan, amikor például a chilei földrengés károsultjainak csináltunk, nem is tudom, 12-14 évvel ezelőtt egy ad hoc hirtelen koncertet, és juttattuk el a bejövő összegeket. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy egyháziskolában a pedagógia része is, de a saját missziónk része is, hogy erre szoktassuk meg a gyerekeket, hogy tényleg adni néha sokkal jobb.
Sirákné Kemény Kinga van velünk, ő karnagy, az énekes iskola kórusainak a karnagya, énektanár, 7 kórust is vezet. Mit kell tudni ezekről a kórusokról?
Az énekes iskolai képzésünk során nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az órákon, a tanórákon kívül a gyerekek ne menjenek úgy el az iskolánkból, hogy valamilyen kórus élményben nem volt részük. Bízunk benne, hogy majd hosszasan felnőtt korukban is a kórus éneklés az megmarad számukra élményforrásként. Nagyon sok éven keresztül próbálkoztunk mindenféle megoldással, hogy a lehető legtöbbet tudjuk adni a gyerekeknek, hiszen a mi iskolánk énekes iskola, de ez nem egy tagozatos iskola, tehát igazából nekünk itt nincs az a lehetőségünk, mint egy énekel tagozatos iskolának, ahol mindennapos énekóra van, és ezért gondoltuk, hogy a kórusokkal még kicsit jobban közelebb tudjuk hozni a gyerekekhez az éneklés örömét, illetve a közösségben éneklés örömét. Na hát mostanra forrott ki az a rendszerünk, hogy minden gyereket egyénileg a saját tudása, hangja, esetleg a zenéhez való vonzódása alapján próbálunk meg olyan kórusba osztani, ami számára a legmegfelelőbb. Alsó és felső tagozaton is van egy úgynevezett alapkórusunk. Ide azok a gyerekek járnak, akiknek vagy figyelemben, vagy fegyelemben, vagy esetleg ténylegesen a hang minőségben kell javulnia, tehát hogy tisztán tudjon énekelni magyarán. Alsó és felső tagozatban is van egy válogatottabb kórusunk, ahova azok a gyerekek járnak, akik szépen tudnak énekelni, szeretnek énekelni, és a fegyelmezettségük is olyan, hogy a kórus éneklésre, tehát a közösségben éneklésre, ez már alkalmassá teszi őket. Felső tagozaton lehetőség nyílott arra, hogy tudtunk válogatni osztályonként a legjobb gyerekekből egy hát mondjuk ilyen elit csapatot, ha szabad ezt mondanunk. Ők nagyon elkötelezettek és motiváltak, ővelük különleges repertoárt is tudunk megtanulni, nem csak kórusműveket, hanem a latin gregorián, az egyház zenekincsét, ővelük tudjuk úgy művelni, hogy minden évben országos versenyre el tudunk menni, illetve nekik már rendelkezésre áll egy olyan repertoár, hogy gyakorlatilag bármikor egy koncertre ki tudunk állni, bármilyen felkérést el tudunk fogadni. Így volt már lehetőségünk két évben is az Ars Sacra fesztiválhoz kapcsolódni. Vannak olyan gimnazistáink, akik ebből nőttek ki, ebből az énekes iskolából, és az ének szeretete megmaradt náluk annyira, hogy nem csak a gimnáziumi kórusban, hanem azon felül ővelük is egy ilyen kisebb létszámú ének együttesben tudunk tovább dolgozni, ők a gimis kántorátusunk, és hát idén egy nagy vállalkozásba fogtunk. Tudnilik az iskolánkban az énekes osztályok mellett rajzos osztályok vannak, de hát közéjük is mindig fel tudunk venni olyan gyerekeket, akik jó hangúak, érdeklődnek, zenét tanulnak, hangszert tanulnak, és kár lenne őket is kizárni ebből az éneklési kedvükkel a kórus éneklésből, úgyhogy idén már egy rajzos kórusunk is működik.
Miket tanulnak a gyerekek? Milyen kórusműveket?
Hát ez mindegyik kórusban más és más. Az alapkórusban nyilván egyszerűbb műveket, egy szólamú zongora kíséretes műveket, vagy esetleg könnyebb kánonok azok, amiket meg tudunk tanulni. Sokkal többet tanulunk, mint amivel az évvégi koncerten vagy egyéb más alkalommal kiállunk. Az alsósoknál még nagyon meghatározó az, hogy az ő korosztályuknak megfelelő énekeket tanuljanak. Most ennek egy kicsit ellent mondok, hogy azért például tavaly egy kaposvári kicsinyek kórusra találkozón mi a nagy díszes gregorián latin Salve Reginát énekeltük, ami hát mondjuk így korosztályilag talán nem annyira gondolná az ember, hogy nekik való, és mégis az egyik kedvenc énekük ez volt, mert ők nagyon büszkék erre, hogy hát ezt kívülről latinul tudták énekelni, és hát egyébként pedig, mint egyházi iskola, ennek más helyszíneken is, szentmiséken például azért jó hasznát vesszük. A felsősöknél ott már azért a 3-4 szólamú kórusművek, reneszánsz művek, Bartók, Kodály, tehát amik egy kórusnak az alaprepertoárjai, azt tanuljuk. Különlegességekkel is tavaly például énekeltünk egy japán nyelvű kórusművet. Ez is nagyon tetszett nekik, de szeretnek idegen nyelveken énekelni. Angolul, németül énekeltünk már, és latinul persze, és hát természetesen magyarul is. A gimis kántorátus, akikről mondtam, hogy mint énekegyüttes működünk, ővelük most például a karácsonyi szentmisén egy 5 szólamú Tallis kórusművet tudtunk énekelni, úgyhogy na hát nagy büszkeség nekünk, és ahogy most idén erre a hatalmas vállalkozásba belefogtunk, ebbe a Orff Carmina Burana műnek az előadásába. Ez tavaly az alapozta meg, hogy tavaly pedig a Kodály Psalmus Hungaricus adtuk elő, ami hát szintén egy óriási vállalkozás volt, és mennyire szeretik a gyerekek ezeket, hogy jött most olyan óvodás, leendő kis elsős felvételire, hogy kérdezte, hogy ő énekelhet-e a Carmina Buránából. És hát alapvetően a süsfelnap meg ilyesmiket szoktak óvodások énekelni, és hát mondom, hát te honnan tudod? Hát a testvérem mindig ezt énekli otthon. Ezek az örömeink, és ezek azok, amik erőt adnak a mindennapokra, és azt gondoljuk, hogy ez talán egy olyan muníció lesz tényleg a gyerekeknek, amik felejthetetlenek, és meghatározóak lesznek az életük folyamán.
A Szent Angéla Ferences Általános Iskolában voltunk, és a Szent Angéla kórusról, valamint az iskola énekes iskolájáról beszélgettünk.
Sirákné Veréb Kingával és Semjénné Menyus Gabriellával, a budapesti Szent Angéla kórus karnagyával Császi Erzsébet beszélgetett. Oh. Kedves hallgatóink, ezzel mai közéleti műsorunk végéhez értünk. A szerkesztő Klész Bálta nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó